Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio podcastje, március 21-én csütörtökön. A műsor első részében arról lesz szó, hogy mi következik a Fed szerdai kamat döntése után, mit üzen a piacnak Jerome Powell Fed elnök tájékoztatója, és mit jelent mindez a forint szempontjából.
Nagy kérdés az volt Jerome Powell felé egyébként, és ez nagyon sok újságíró feltette a sajtótájékoztatóban, hogyha már Fed ennyire magabiztos azzal kapcsolatban, hogy az inflációt le fogják győzni, akkor miért nem kezdi már meg most a kamatcsökkentést, hiszen ugye van itt nem csak egy olyan kockázat, hogy az infláció adott esetben felpattan, hogyha a Fed nem lesz elég hosszú ideig szigorú, hanem az is, hogyha túl hosszú ideig lesz szigorú, akkor a reálgazdasági károk azok szükségtelenül nagyok lesznek.
Vendégünk Zsoldos Ákos, a Portfolio makroelemzője. A második részben a betéti kamat sapka eltörléséről kérdezzük Palkó Istvánt, a Portfolio vezető pénzügyi elemzőjét, és szó lesz arról is, hogy ez az intézkedés beváltotta egyáltalán a hozzáfűzött reményeket. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 21-én. Szerdán kamatdöntő ülést tartott az amerikai Fed, aminek hatására gyengülni kezdett a dollár. Ez a gyengülés pedig jót tett a forintnak, és nem csak a dollárral szemben tudott erősödni a magyar deviza, hanem például az euróval szemben is. Hogy mit várhatunk a Fed kamatdöntését követően, arról Zsoldos Ákost, a Portfolio makroelemzőjét kérdezzük. Szia Ákos, üdvözöllek a műsorban.
Szia Péter, üdvözlöm a hallgatókat.
Kérlek, foglald össze elsőként, hogy mi is történt a Fed ülésén, illetve azt követően, milyen üzenetet küldtek a piacoknak.
A Fed tegnap nem módosította az irányadó kamatot, azt továbbra is 5,25, illetve 5,5% között mozog. Nem is ez volt az érdekes, hiszen a piac azt várta, hogy nem lesz még a március ülésen kamatcsökkentés. Mert mindenki azt várta, hogy a Fed fog-e valamilyen jelzést küldeni a jövőbeli kamatcsökkentésre. A piac most azt árazza, hogy júniusban kezdődhet maga a kamatcsökkentés. Ezzel kapcsolatban látszott némi elbizonytalanodás, hiszen januárban és februárban olyan makrogazdasági adatok érkeztek, amelyek felvetették a kérdést, hogy esetleg a Fed később kezdeni meg ezt a kamatcsökkentést. Egészen pontosan arról van szó, hogy az infláció a várt felett alakult, de a dezinfláció egyébként így is kitartott, valamint a reálgazdaság továbbra is erős volt. Ugye korábban a Fed úgy gondolta, hogy az erős reálgazdaság az inflációs kockázatokat hordoz magában. Hát ehhez képest a tegnapi ülésen a Jerome Powell elnök, illetve pontosabban az ülés utáni sajtótájékoztatón gyakorlatilag azt üzente, hogy ezeknek az adatoknak nincs jelentősége. Tudva volt előre, hogy az infláció csökkenése az lassú és rögös folyamat lesz, és ha egy-két havi adat a vártnál magasabban alakul, az őket nem fogja letéríteni a céltól. Az erős reálgazdaságra pedig egyszerűen azt mondta, hogy ők már nem látják annak szükségét, hogy a reálgazdaságnak jelentősen lassulnia kell ahhoz, hogy az inflációs cél teljesüljön, úgyhogy őket már nem zavarja az, hogyha munkaerőpiaci adatok a várt felett alakultak. Na most ez egy nagyon laza üzenet volt, és hogyha megnézzük a Fed előrejelzéseit, amelyben valóban jelentős növekedést várnak idén és jövőre is, nem várnak érdemi lassulást az infláció csökkenése mellett, inkább így mondanám, miközben a kamatkilátások is változatlanok maradtak. Valóban az rajzolódik, hogy a Fed magabiztosnak tűnik azzal kapcsolatban, hogy a következő lépés az már a kamatcsökkentés lesz, és ez a közeljövőben akár júniusban is megtörténhet, úgyhogy a piacok úgy érezték, hogy kaptak egy fontos jelet arra, hogy valóban elkezdhetnek hinni a júniusi kamatcsökkentésben.
Akkor kijelenthetjük, hogy egyre közelebb van ez a kamatcsökkentés, és már nem csak a piacok hisznek benne?
Igen, nagy kérdés az volt Jerome Powell felé egyébként, és ezt nagyon sok újságíró feltette a sajtótájékoztatóban, hogyha már Fed ennyire magabiztos azzal kapcsolatban, hogy az inflációt le fogják győzni, akkor miért nem kezdi már meg most a kamatcsökkentést, hiszen ugye van itt nem csak egy olyan kockázat, hogy az infláció adott esetben felpattan, hogyha a Fed nem lesz elég hosszú ideig szigorú, hanem az is, hogyha túl hosszú ideig lesz szigorú, akkor a reálgazdasági károk azok szükségtelenül nagyok lesznek. Ugye elméletben mindig szükség van a kereslet lassulására, hogyha magas az infláció, ahhoz, hogy az infláció mértéke normalizálódjon. A mostani helyzet azért nagyon különleges, mert itt elsősorban a kínálati oldalon történt jelentős javulás, főleg a bevándorlásnak köszönhetően a rendelkezésre álló munkaerő az jelentősen megnőtt, és így gyakorlatilag az amerikai gazdaság magasabb növekedési pályára volt képes állni, anélkül, hogy ez felborítaná ugye az inflációs egyensúlyt. Tehát azt lehet mondani, hogy a potenciális növekedés megnőtt az amerikai gazdaságban, ezt egyébként a Fed már korábban is elismerte. Tehát, hogyha a Fed nem lát kockázatokat az erős reálgazdaságban, és egyébként az infláció tartósan, ha lassan is csökken, akkor miért nem kezdi már meg most a kamatcsökkentéseket? De az volt a válasza, hogy azért még további adatokra van szüksége, hogy még biztosabb legyen abban, hogy az infláció valóban vissza fog térni a 2%-os célhoz. Ezt úgy lehet értelmezni, hogy egy-két hónap inflációs adatát még maga akarják várni, és hogyha azok kedvezően alakulnak, akkor júliusban valóban megkezdődsz a kamatcsökkentés. Nyilván, hogyha az adatok kedvezőtlenül alakulnak, akkor a kamatcsökkentést elhalaszthatják, de jelenleg nem ez tűnik alapforgatókönyvnek. Ennek a felismerésnek a hatására, hogy a Fed továbbra is kitart az eredeti tervei mellett, és továbbra is kamatcsökkentésre készül, a dollár gyengült, és a piacon megnőtt a kockázati étvágy, az amerikai részvénypiacok pluszban zártak, tehát alapvetően ez egy jó hangulatot teremtette a kereskedők körében.
A forint erősödni tudott a tegnapi kereskedésben, mi most 10:30 óra után beszélgetünk, tehát még sok minden változhat csütörtökön a forint piacán, de általánosságban el tudod-e mondani, hogy a dollár gyengülése miért tesz jót a forintnak, és most nem csak az amerikai fizető eszközzel szembeni erősödésére gondolok, hiszen az egyértelmű.
Ugye általában, amikor a dollár gyengül, az azt jelenti, hogy a globális piacon van egy kockázati étvágy növekedés. Én csúnyán fejezem ki magam. Ugye a dollárban általában akkor mennek a befektetők, amikor valamitől aggódnak, akkor is, amikor valami miatt aggódnak. Hogyha elkezdenek dollárt eladni, akkor általában ezek a források, amik így felszabadulnak, azok feltörekvő eszközökbe mennek, most ilyennek nevezhető a forint is. Ugye ilyen megfigyelhető volt az előző években, hogy a forint, mint egy magas bételű deviza, a dollár változására nagyon érzékenyen reagált. Nyilván ezt felülírhatják egyedi tényezők, vagy akár magyarországi, magyar specifikus tényezők is. Tehát, hogy jön egy hír a magyar gazdaságból, vagy akár politikából, akkor az könnyen elsöpörheti a befektetőknek a pozitív megítélését a forinttal kapcsolatban, ami egyébként most abból ered, hogy egyszerűen keresik azokat az eszközöket, amikben magas hozamot tudnak elérni.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Zsoldos Ákossal, a portfólió makroelemzőjével beszélgettünk a Fed tegnapi kamatdöntő üléséről. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
A kormány bejelentette, hogy megszünteti a betéti kamatsapkát, amely a vállalati, a pénzügyi intézményi és a 20 millió forint feletti lakossági bankbetétekre vonatkozott. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban, arról kérdezzük Palkó Istvánt, a portfólió vezető pénzügyi elemzőjét. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia Péter, köszöntöm a hallgatóinkat.
Kezdjük azzal kérlek, hogy mikor vezette be a kamatsapkát a kormány, és mi volt ennek a célja?
2022. november 22-én, tehát már lassan másfél évvel ezelőtt vezette be a kamatsapka intézményét a kormány. Akkor a egyes intézményi befektetőkre vonatkozott, például a pénztárakra, lakástakarék pénztárakra, biztosítókra, befektetési alapokra, illetve legalább 20 millió forintot elhelyező lakossági ügyfelekre. Tavaly decemberben pedig kiterjesztették ezt az intézkedést a vállalatokra is. Akkor, tehát az első bevezetéskor, meg a kiterjesztéskor is az volt a kormánynak a célja, hogy ösztönözze a hitelezést és a beruházásokat. Már a bevezetéskor említették az állampapírok iránti keresletnek a fellendítését is. Most a kivezetéskor erről már kevésbé esik szó. Ugyanis akkor az volt a helyzet a 2022 vége környékén, hogy a pénzügyi intézmények, azok a Magyar Nemzeti Banknál helyezték el a pénzüket 18% körüli kamaton. Hiszen az kifejezetten vonzó volt nekik, ahelyett, hogy hiteleztek volna, és ahelyett, hogy állampapírt vásároltak volna. Ez igaz volt a nem hitelező pénzügyi intézményekre is, tehát akikre konkrétan a betéti kamatsapka vonatkozott, tehát hogy nekik nem fizethettek egy bizonyos szintnél magasabb kamatot a bankok. Ugyanis ezek az egyéb intézmények, ezek a bankokon keresztül fértek hozzá lényegében a Magyar Nemzeti Bank magasabb kamatszintjéhez, és ezt fájlalta a kormány, hogy ahelyett, hogy állampapírt vásárolnának, vagy bankok esetében ahelyett, hogy hiteleznének, ahelyett elkezdik az MNB-nél parkoltatni a pénzüket, ami nyilvánvalóan azért vált lehetővé, mert az infláció ellen magas kamatokkal küzdött a jegybank. Na és aztán ezt a kamatsapkát ezért 2022. november 22-én úgy vezették be, hogy ezen intézményi befektetők, illetve 20 millió forint fölötti lakossági betétek esetében a betéti kamat nem haladhatta meg a 3 hónapos diszkont kincstárjegyek, tehát ugye egyfajta állampapír aukciós átlaghozamának a mértékét. Ez annak idején 11-12% volt, jelenleg egyébként 6,7% körül van, tehát ugye lejjebb jöttek a kamatok, ez indokolhatta azt, hogy megváltozott a a kormánynak az álláspontja a helyzetről.
Összességében ez egy sikeres intézkedés volt. Azért is kérdezem ezt, mert a kormány és a jegybank közötti csörtében is előkerült ez a betéti sapka, legalábbis a Magyar Nemzeti Bank kritizálta a kormányt ezzel kapcsolatban.
Szeretnék idézni egy 2022. november 21-i cikkemből, tehát ami a bevezetéskor íródott. Hát akkor úgy értékeltük ezt a döntést, hogy sérült tőle a monetáris transzmisszió. Ez ugye azt jelentette, hogy a Magyar Nemzeti Banknak a lehető, amilyen csövön csak kifér, a magas kamatot kellett érvényesíteni a gazdaságban az infláció leküzdése érdekében. Ezt azonban sok más intézkedés mellett ez a kamatsapka sértette. A következő kritikánk az volt, hogy ez egy újabb beavatkozás a piaci mechanizmusba. Ugye ahogyan a lakossági ársapkák esetében, vagy a élelmiszer ársapkák esetében láthattuk, a piaci autonóm működésétől elmozduló beavatkozás, vagy attól eltérítő beavatkozás, az valahol a piacnak egy másik pontján hiányt, vagy esetleg trükközéseket és szabálymegkerülést idéz elő. Harmadik kritikánk az volt, hogy negatív hatás van a pénzügyi szolgáltatók számára. Éppen abban az időszakban, amikor tombolt az infláció, egy jövedelem elvonást jelentett azon intézményekkel szemben, vagy azon intézményektől, amelyek nem voltak képesek arra, hogy megkerüljék a szabályt. Egyébként úgy lehetett megkerülni a szabályt, hogy külföldi szereplőt iktattak be, akikre nem vonatkozott ez a szabályozás, vagy deviza swap piacon kötöttek olyan ügyleteket, amelyeknek a benne foglalt kamatába érvényesítették a bankokat többi pénzügyi szolgáltató felé, például az egyébként magasabb kamatkörnyezetet, úgyhogy még megkerülhető is volt. Azok számára viszont jövedelmelvonást jelentett, akik ezt nem tudták megtenni. Ezt aztán végül pedig egyes állampapír befektetők is rosszul jártak vele, hiszen a bónusz magyar állampapír az a diszkont kincsterjegyeknek a hozamát követte, és követi most is, és a diszkont kincsterjegyeknek a hozamát pedig mesterségesen lefelé nyomta ez az intézkedés, hiszen a diszkont kincsterjegyek felé terelte azon befektetői pénzeket, amelyek egyébként jegybanki betétben, vagy jegybanki instrumentumban kötöttek volna ki, hanem is közvetlenül, de a bankokon keresztül, hiszen a bankok egy magasabb betéti kamattal jutalmazták azon intézményeket, például befektetési alapokat, biztosítókat, stb., akik nála helyezték el a pénzüket, remélve azt, hogy a jegybanki magasabb kamat környezetből ők is ezáltal részesülhetnek. Most ugye ezt a kamatsapka megakadályozta az elmúlt időszakban, már akik nem tudták megkerülni valahogyan ezt a szabályozást.
Mondtad, hogy a kivezetésnek véletlenül az a fő oka, hogy most más a piaci környezet. Ha ez így van, akkor várhatóan emelkedni fognak a bankbetétek kamatai?
Ugye a betéti kamatsapkát azt, ahogy említettem, az MNB instrumentumával szemben vezette be lényegében a kormány. Ennek 18% volt a szintje korábban, most 9%. Tehát ez felére csökkent, miközben a diszkont kincsterjegyek hozama bőven 10% feletti szintről 7% alá csökkent. Ugye mind a kettő instrumentumnak csökkent a hozama, illetve kamata, mindeközben azonban még ráadásul csökkent is a különbség a kettő között, és ez a csökkenő különbség már oda vezetett, hogyha kivezeti a kormány az intézkedést, akkor olyan drasztikus alkalmazkodást nem fog beindítani a bankoknál, tehát nem fognak ezért nagy valószínűséggel 10% feletti betéti kamatokat ajánlani más intézményi szereplőknek, vagy a vállalatoknak, illetve a 20 millió forint fölötti lakossági ügyfeleknek, hiszen egyszerűen már ők maguk sem kapnak a náluk elhelyezett likviditás továbbhelyezése, egy banki továbbhelyezése után magasabb kamatot ennél, jelenleg 9%-ot kapnak, és a következő hónapokban megvárhatóan ez még tovább fog csökkenni, így fokozatosan zárul az olló a diszkont kincsterjegyek hozama, illetve a jegybanki likviditásra kapható kamat között, így aztán a betétek kamata várhatóan nem fog elszállni ettől. Már most egyébként azt láthatjuk a betéti kamatokon, hogy jelentősen csökkentek. A vállalati új szerződéseknek a kamata az a csúcson, tehát pont a bevezetés környékén, illetve tavaly tavasszal elérte a 16%-ot is. Ez a kamatsapka miatt is 7% alá csökkent az utóbbi időszakban. Hát a lakosság esetében meg gyakorlatilag eltűrte azt a kormány is, és a Nemzeti Bank is, hogy ne emeljenek betéti kamatokat a bankok, tehát ne érvényesítsék itt ezen a részpiacon a monetáris transzmissziót, úgyhogy a lakossági betétekre pedig nagy átlagban 2% alatti kamatot fizetnek a bankok, az új szerződések esetében is alig 4% felett van ez az összeg, úgyhogy ugye a kamatsapka normál lakossági betétekre nem is vonatkozott, tehát ott végképp nem várunk változást, a nagyobb összegű, illetve a vállalati betéteknél pedig azért nem várható igazából változás, mert a következő hónapokban a jegybanki alapkamat is arra a szintre csökken, amit a diszkont kincstári jegyeknek a hozama eddig a kamatsapka miatt szükségessé tett árazásban a bankok, illetve az intézményi szereplők viszonyában.
Köszönjük szépen, Palkó Istvánnal, a Portfólió vezető pénzügyi elemzőjével beszélgettünk a betéti sapka kivezetéséről. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter, új műsorral pénteken jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfólió Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő Agrofuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.